Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terüly-terüly azt alkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 9 óra 12 perckor folytatódik a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással. Mi is volt az
üzenet? 0630 6-os 98.0 az M4-M0-as ecserig jól járható, onnan 60-70 kilométer K hallgató szerint.
És a 8
szerint.
Óra 17 perces, a gondolom Gábornak minden tank, ami,
ami nagy.
Értem a tréfát, szeretem is. És alapja,
de nem kérsz
és
belőle.
A valóság alapja is van, szóval, de a gyerekek is ott voltak, ezen a bizonyos pilzeni, óriási második világháborús amerikai harci járművek, és nem is tudom, mi volt ott minden felvonulás kiállításon, és ők mondták, tehát én tényleg nem bírtam volna előtte. Néhánynál vitatkoztak, hogy replika vagy igazi, vagy hogy ez működik, vagy hogyan, de hát olyan szinten még a beceneveiket is tudták, hogy én rájuk hagyatkozva mertem állítani, hogy tankok is voltak ott. De amúgy a felvetés, ha csak rólam lenne szó, akkor jogos lenne, nem tudnám megállapítani, hogy igen. Mi minősül annak.
A MÁV megpucsolja az érettségét, az S60-as vonalon nem nagyon jönnek a vonatok, info meg igen szerény erről a MÁV appon. Dohog egy másik kedves hallgató, várjuk a további információkat, mert nekünk most dolgunk van.
No, ecsi, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
No kérem szépen, ha valamit nem értetek, mi megpróbálunk ezügyben ismeretet terjeszteni. Most is egy ilyen beszélgetés jön, mert hogy nagy gondban van a magyar vízi szárnyas ágazat, hogy ezeket a gondokat megismerhessük, egészen vissza kell menni az alapokhoz, hogy értsétek, hogy mi miért történik. Ebben segítségünk lesz Harmat Attila, a Baromfi Terméktanács Kacsa Szövetségének elnöke ő. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok! Miben tudunk segíteni?
Mint oly sok dologban, a mezőgazdaságban egyfajta bukolikus képzet él sokunkban, a vízi szárnyas tartás kapcsán is. Jelesül, hogy alkalmi vízfolyásokon, vagy éppen erre a célra a házak udvarán létrehozott kis, nem tudom én, fürdetőben néhány kacsa boldogan éli minden napjait. Nyilván ez így megmaradt a fejekben, de hát egészen másképp kell elképzelni az állattartás, főleg, hogyha nagyban végződik. Hogy néz ki most egy ilyen kacsatelep?
A mai világban ugye ezeket az úgynevezett tenyésztő telepeket, ilyen 50 és 100 ezeres darabszámú telepek foglalják el. Ezeken a telepeken teljesen zárt és higiénikus környezetben végezzük az állatoknak a nevelését. A legutolsó falat, ételüket is ellenőrzés után adjuk oda nekik, és nyilván az alájuk kerülő almot is a lehető legnagyobb mértékben fertőtlenítjük, de sajnos ennek ellenére is az a madárinfluenza, mint betegség, ez hétről hétre, évről évre előjön, nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenhol. Hát pici, tehát nem vigasz számunkra az, hogy Lengyelországban dupla akkora probléma van, mint Magyarországon, Amerikában pedig mondjuk tízszerese a madárinfluenza miatt leölt állatok száma, mint Magyarországon. Ez ugye a megváltozott vadmadár útvonalaknak a adottsága vagy belejárója. Ma már ugye a madarak nem elmennek elelni Afrikába, hanem nagyon sokuk csak Európáig jön el, és itt tölti el a telelési időszakát, és hozzák el magukkal az összes ilyen megbetegedést.
Igen, ami igen, az elmúlt igen. Nagyon belevágtunk a közepébe ennek az egésznek, és félek, hogy információs gép támad a hallgatók között. Okay. Hogyha minden ilyen ellenőrzött körülmények között történik, tehát zártan tartják, nem kin vannak egy tóparton ezer számra a kacsák, akkor a vadmadár vonulás, az hogy kerül be a zárt istálóba?
Ugye ez egy vírusos megbetegedés, és mint ahogy a humán influenzánál is a vírus, az nem csak feltétlenül cseppfertőzéssel terjed, ez a levegővel is terjed. Nem mondom, hogy 100%-ban terjeszti, vagy csak a levegő a terjedésért a felelős, de nyilvánvalóan ez az a terjesztő közeg, ami ellen nem tudunk mit tenni, mert ugye itt a levegőt biztosítani kell az állatoknak az óvolon belül is. Itt ventilátorokkal szívjuk be a megfelelő mennyiségű levegőt az állattartó ólakba, és ez az, aminek a fertőtlenítését nem nagyon tudjuk megoldani, vagy pontosabban nem tudjuk megoldani. És a víziszárnyas az egy nagyon fogékony fajta erre a madárinfluenzás megbetegedésre. A többi állatnál is van, hogy előfordul, de gyakorlatilag egy csirke az sokkal kevésbé fogékony, illetve annak a legrövidebb a nevelési ideje. Tehát egyszerűen az időfaktor az, hogyha nem tart annyi, vagy nincs annyi ideig az olvon az állat, akkor sokkal kevesebb ideje van arra, hogy meg tudjon betegedni. Ez egy csirke esetében 32 nap, egy víziszárnyas esetében 40 nap, egy pulyka esetében pedig 50-60 nap. Hát a legrosszabb helyzetben a kizott ágazatos pecsenyekacsás kollégáim vannak. Náluk ez ilyen közel 60 napot tölt egy állat a nevelés során a telepeken, elő, illetve a tömő telepeken. Nyilván náluk az esélye is a sokszorosan megbetegedésnek, mondjuk egy 30 napos csirkéhez képest.
Oké, a következő kérdés az, hogy egyáltalán megéri-e még víziszárnyassal foglalkozni, hiszen hogyha már a vadmadarak okozzák ezt a madárinfluenzát, akkor legalább két szezon van a vadmadár vonulásban, egy tavaszi, meg egy őszi. Na most, ha úgy nézem, akkor a két szezon között van annyi idő, hogy termelni tudjon egy termelő, és akkor jó esélye megúszza, hogy le kelljen ölni az állatait. De hát így nem lehet üzleti terveket konstruálni, hogy jön a vándormadár, és akkor, ha szerencsénk van, akkor nem kell leölni az állományt, ha meg nincs, akkor meg azokat is, amelyekre nem is számítottunk.
Abszolút jogos a kérdés. Franciaországban ezt vakcinázással oldják meg. Annak elég szép eredményei vannak, nyilván ennek majd a hosszú távú eredményeit is érdemes megnézni, hogy mennyire volt sikeres ez a dolog. Itt Európa más részein ez a vakcinázás még nem egy elfogadott tendencia. Mi ugye egy nagyon szigorú higiéniai renddel próbálunk ez ellen védekezni jelenleg, hát több-kevesebb sikerrel. Annyiban javítanám önt ki, hogy Magyarországon a megbetegedések 90%-a az ugye a hízott, tehát ez a klasszikus tömött liba és tömött kacsa ágazatot érinti. Nagyon kis számban van jelen nagy létszámú állattartó telepeken. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a nagy létszámú állattartó telepből, hogyha egyet leölnek, ott a darabszám magas. A telepnek a darabszáma, tehát a kitöréssel érintett telep darabszáma az viszont egy darab marad. A hízott ágazat pedig rengeteg kis termelőből áll, ahol a 300 darabot nevelő termelőből is van, illetve a legnagyobb sem éri el mondjuk a 10 000 állatot. Szemben egy csirketeleppel, ahol egy ütemben akár 120-130 000 állatot is tudnak nevelni. Nyilván sokkal zártabb körülmények között.
Két dolgot nem értenek szerintem még a hallgatók, megpróbálok helyettük kérdéseket feltenni. Miért kell leölni ezeket az állatokat? Ez egyre több helyütt merül fel, biztos ön is olvassa a közösségi médiát. Mindenki meg van rökönyödve azon, hogy milyen irtózatos pusztítást kell csinálni. Ez az egyik kérdés, a másik pedig, hogy miért nem oltunk, ha a franciák már oltanak?
A második kérdésére az egyszerűbb a válasz. Egyelőre a a piac nem hajlandó elfogadni még az oltott végterméket, tehát az oltott termék nem eladható. A franciáknál nincs kitörés, de cserébe hegyekbe áll az áru a raktáraikban, mert senki nem tudja ugye az oltásnak, hogy esetlegesen vannak hosszú távú problémái, emberi szervezetre gyakorolt hatása, nem vagyok virológus, tehát ebben nem tudok önnek pontosan információt adni, de valami ilyen lehet a fejekben. Tehát ez az oltott rész az, ami egy relatív egyszerűbben megoldható lenne. Ne ragudjon, mi volt az első kérdés?
Az, hogy miért ölik le az állatokat.
Oké. Ugye a vírus a tavaly novemberről tudok önnek beszélni, annak ilyen 90-95%-os mortalitása volt, tehát amelyik telepen megjelent ez a vírus, ott sajnos ilyen 3 napon, 1 héten belül az ott élő állatok 90-95%-a elpusztult. Most ameddig nem pusztult el, addig viszont ugye a bélsárral együtt ürítette magából ezt a vírust, amit ugye utána vagy az emberek, vagy pedig a széllel átkerült a környékbeli telepekre. Tehát itt a minél hamarabbi leölés, az tulajdonképpen a megelőzésnek az egyetlen fegyvere, mert amelyik állatot ugye leölnek egy ilyen telepen, az már garantáltan nem fogja üríteni ezt a vírust.
Most van egy egész...
Meggyógyítani nem lehet.
Igen. Meg az oltással szemben is vannak kockázatok, hiszen az emberi influenzához hasonlóan mutálódik az influenza, tehát jó kérdés, hogy melyik törzsre nyomjuk az oltást, és ha azt nyomjuk, akkor lehet, hogy egy másik törzs ugyanúgy gondokat okozhat, zárójel bezárva. Viszont az megint csak megrökönyödést okozhatott sokakban, hogy azt mondja a magyar állam, hogy ő fizet azoknak a víziszárnyas tartóknak, akik felhagynak a víziszárnyas tartással. Ilyenkor egy átlag ember megkérdezi, hogy nem lesz ebből baj, hiszen akkor, ha azért fizetnek, hogy ne tartsál víziszárnyast, akkor hiány lesz húsból.
Az önfelvetése abszolút jogos. Itt a magyar állattenyésztés az jellemzően mindenből 100-110%-ot termel. Ez annyit jelent, hogy jellemzően a mi termelésünk nagyon nagy része, ez külföldre kerül. Tehát az ország önellátása, ez még fele ekkora termelésnél sem kerülhetne veszélyben, mert bőven megvan. Ez, amit a Nagy István úr jelentett be a múlt héten, ez nem arról szól, hogy mindenki hagyja abba, hanem van Bács-Kiskun megyének ez a Kiskun Majsai régiója, ahol ezek a kis termelők, ezek a néhány száz darabos kis termelők dolgoznak jellemzően. Ott van egy ilyen felajánlása ma a magyar kormánynak, amit én abszolút helyeslek, hogy 2-3 évre függesszék fel a termelésüket, mert ezt a telepsűrűséget, ami telepszámban nagyon magas, de állategyedben nem jelent darabszám kiesést, hogyha tudnánk ezt a telep darabszámot csökkenteni, itt nyilván a vírusnak a tovább terjedése nagyban lassítható vagy gátolható lenne. Tehát itt nem a végleges abbahagyásról szól ez az ajánlat, ez a pályázati lehetőség, hanem egy 2-3 éves időintervallum, amennyi idő alatt akár a vírus, vagy akár a vakcinás megoldás, akár valami egyedi fertőtlenítési lehetőség elő tudna jönni, és az újraindulás az utána ezeknek a termelőknek már egy biztonságosabb formába tudna működni. Ugye ezek a kis termelők, elnézést, jelenleg sem tudnak egy évből maximum 6 hónapot dolgozni, mert a másik 6 hónapban, tehát ez ilyen októbertől, most már azt kell, hogy sajnos mondjam, májusig azért állnak a termeléssel, mert a madárinfluenza kitörés miatt nincs lehetőségük letelepíteni a telepükre állatokat, mert vagy megfigyelési, vagy védőkörzetbe kerültek. Tehát ez egy pozitív lehetőség abszolút a kormányzat részéről. Ez egy pozitív lehetőség. Nem beszélve róla, hogy ugye ezzel tudnák a nagy telepeknek a működését segíteni. Egy konkrét esetet szeretnék nevek nélkül előhozni. Magyarország étkezési tojás termelése ez Kecskemét környékén zajlik. Ott van 2 darab ilyen 300 darabos kis termelő, aki hízott acsát, libát termel. ahol sajnos egy 3 héttel ezelőtt mondjuk madárinfluenza kitörést állapított meg a Nébi, és mondjuk ez a 200-300 darabos kistermelő miatt mondjuk veszélybe kerülhet Magyarország tojás ellátásának a negyede, fele, tehát egy relatív nagy szám, illetve a gazdaságra okozott kár is jelentős tud lenni. A 300 darab kízott kacsa ér mondjuk 3 millió forintot, az ott lévő 1 millió vagy 1,2 millió tojótyúk állomány pedig több milliárdos értéket képvisel.
Egyetlen egy kérdés marad a végére, én nekem kell elnézést kérnem miatt, hogy felteszem, de mindenféle összeesküvés elméletek vannak itt a leülések kapcsán. Jelesül az, hogy ez egy ilyen mesterségesen előállított dolog, és hogy igazából a hús kínálatot akarják ezzel lecsökkenteni, mert mit ad Isten, hogy a madárinfluenza után most száj és körömfájás is van, és hogy ezzel akarnak piacot csinálni, és akkor innentől szerteágazók a miértre a válaszok, a műhústól kezdve a rovar fehérjéig minden előjön. Szakemberként mit gondol erről?
Hát én abszolút nem hiszek ebben, tehát nyilván 1% esélye lehet, hogy van, de én többet nem adok. Ugye ez a madárinfluenza, mint jelenség, sajnos az egész világon jelen van, tehát ez nem egy magyarországi sajátosság. Mint ahogy mondtam, a lengyeleknél sokkal nagyobb baj van, Amerikában is sokkal nagyobb baj van, illetve körülbelül egy hónappal ezelőtt olvastam egy amerikai tanulmányt, ahol az Antarktiszon pingvinekbe, emberek által soha nem látogatott szigeteken is találtak madárinfluenza megbetegedést. Tehát ha valaki annyira ügyes volt egy ország vagy egy ágazati szereplő, hogy meg tudta azt oldani, hogy nem csak Magyarországot, meg a félvilágot fertőzte le madárinfluenza vírussal, hanem elment az Antarktiszra, és ott is adott valahogyan ennek a néhány darab pingvinnek, akkor ő neki nagyon ügyes embernek kellett lenni. Én inkább az éghajlatváltozásban látom ennek a problémáját, illetve ő abban, hogy ugye ezek a vadmadarak, amik eddig csak elhúztak a fejünk fölött, és mentek valahova telelni, vagy jöttek vissza, ezek most már folyamatosan jelen vannak Magyarországon, és nyilván az általuk a egyik országból, másik országból, illetve a különböző populációkba begyűjtött betegségeket is hozzák viszik az országok között, starkosan itt vannak az élőhelyeik Magyarországon, ez miatt nyilván ezek a megbetegedések is folyamatossá válnak, sokkal komolyabb higiéniai előírásokra van szükség, illetve hát az immunerősítést tartanám egy nagyon-nagyon jó ötletnek az ágazatban, mindegyik ágazatban, mert nyilván a vadmadár nem döglik meg ettől, ő csak egy hordozója lesz, tehát egy idő után valahogyan csak ellenállóvá tudott válni, ennek megoldása lehet akár a vakcina, akár a immunrendszer erősítés vitaminokkal, stb.
Jó, nagyon szépen köszönjük, szerintem hasznos és információkban bővelkedő beszélgetés volt, mindenképpen jó napot és sok sikert a madárinfluenza elleni védekezéshez. Szépen. Minden jót kívánunk, viszont hallásra. Harmat Attillával, a Baromfi Terméktanács Kacsa Szövetségének elnökével beszélgettünk.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg, a minden segít neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
A vonalban Cibere Ákos elemző, jó reggelt kívánunk, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Na, mi újság a hosszú hétvége után? Amerikában kitartott a jó hangulat, említettük a műsor elején, hogy 9 napon keresztül, amíg nekünk az ünnepi hétvége volt, akkor is tartott az emelkedés, érződik ennek a hatása most, hogy újra nyitott a budapesti piac is?
Igen, itthon is egy jó hangulat látszódik ma a budapesti értéktőzsdén. Itt az átlagoshoz képest jóval magasabb forgalom látható itt a reggeli kereskedésben. Jelenleg a 3 milliárd forintot közelíti meg a forgalom, és a BUX Index is egy újabb történelmi csúcsot érintett meg. 93.754 pont körül járt a reggeli órákban az index, ezzel megdöntve a korábbi 93.500 pontos történelmi rekordot. Itt alapvetően kifejezetten nagy emelkedés volt látható a reggeli órákban, az OTP árfolyamában. Ezt egyfelől erősítette az is, hogy itt a reggeli órákban, sőt még itt az előző héten is céláremelések érkeztek az OTP-re. Egyfelől az Autonomous Research emelte meg 31.776 forintra, másfél az Oddo 28.600 forintra emelte az OTP-nek a 12 havi célárát. Ennek hatására most éppensége 26.800 forinton áll az OTP egy közel 2%-os emelkedéssel.
Nála 27.000 ugye a történelmi csúcs azzal viaskodik, ugye?
Igen, most ezzel a szinttel küzd. Ugyancsak céláremelés érkezett a MOL-ra, ahol a Morgan Stanley 3280 forintra emelte meg a 12 havi célárát. Azonban a MOL árfolyamban nem igazán látszódik egy nagyobb emelkedés. Itt azért ez visszavezethető arra is, hogy a hétvégén az OPEC Plus bejelentette azt, hogy kitermelést fog növelni az olajkartel. Ez itt az egy közel 400 ezer hordós növekedést jelent, de ennek hatására azért nem tudott a többi blue chiphez hasonló mértékben emelkedni a MOL. Jelenleg 3024 forinton áll egy 3%-os emelkedéssel, míg a maradék két vezető papírunk közül a Magyar Telekom 1710 forinton van egy 1,3%-os emelkedéssel, míg a Richter éppen a 11.000 forintos ellenállásával küzd egy 1,9%-os emelkedéssel.
Van-e valami izgalom a második vonalban, kisebb papíroknál?
Alapvetőleg nem igazán, itt újból csak egy nagyobb emelkedés van a 4IG-nek a részvényeiben. Most éppenséggel ő az ötödik legnagyobb forgalmú papír a bétán, de kifejezett hír nélkül van ez a jelentős emelkedés.
Akkor a forintra nézzünk még rá, a devizapiacon. Annyira, az képest, hogy a hangulat azért szépen javult, a forint csak kismértékben tudott izmosodni, az a 403-5-ös szint környékére állt be. Változott-e ez, kitörhet-e szerinted valamelyik irányba?
Nem igazán jelenleg, éppen még továbbra is csak oldalazik a forint az euróval szemben. Itt egy 404 forintos támaszt tesztelget a forint a mai napokban. Amennyiben ezt sikeresen le tudná törni, akkor továbbra 403 forintnál lenne további támasz az euróforint árfolyamában, míg a rövid távú ellenállás 405 forintnál húzódik. Nagyjából várhatóan ezeket a szinteket fogja tesztelgetni továbbra is a forint. Amennyiben itt további pozitív, vagy további makroadatolvasatok jönnének a Európából, vagy pedig itthonról, talán azok mozdíthatnák ki jelentősebben a forintot ebből a sávból. Itt fontosabb adatok, amik érkezhetnek, az május 9-én fog érkezni az magyar inflációs adat. Holnapi nap folyamán fognak érkezni szolgáltatóipari BMI adatok, valamint szerdán lesz az Egyesült Államokban a Fednek a májusi kamat döntőülése, ami egy nagyobb mozgást indíthat el. Igaz, itt azért a dollárral szemben jelentősebb, gyengülés volt látható az elmúlt napokban a dollárral szemben. Itt jelenleg egy dollárért 356,9 forintot kérnek el. Igaz, itt azért itt a szerdai naptól kezdődött meg egy enyhébb gyengülés a dollárral szemben, amikor 354 forinttól gyengült el erre a szintre a forint a dollárral szemben.
Oké, nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát neked is.
Köszönjük szépen, további szép napot nektek is.
Szervusz. Sziber Ákos elemző mondta el, hogy a tőzsdén történelmi csúcs közelbe került az index, a forint viszont egy elég szűk sávba szorult be.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
karcolgattuk, sőt nem is csak karcolgattuk, kifejezetten érintettük a mesterséges intelligencia és a geopolitikai viszonyok témakörét a mai műsorban. A mesterséges intelligencia fejlesztése, alkalmazása nagyon komoly hatást gyakorol a globális hatalmi dinamikákra, nyilván szoros összefüggésben azzal, hogy Amerika változtat az ő szerepén Trump elnök alatt. Viszont az AI komoly versenyt is generál, és hogy meddig feszülhetnek ezek ezek a feszültségek, meddig éleződhetnek, mi várható e témakörben? Most Szabados Leventét fogjuk faggatni, aki a Frankfurt School docense, a Neuron Solutions társalapítója. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Nem tudom, hogy milyen kontextusban feszegettetek, de arról beszéltetek, hogy egy eléggé régi, tulajdonképpen 10 éves dilemmáról van szó?
Nem, kimondottan a legújabb, és főleg a politika oldaláról érkező változásokat, meg az adó részt is néztük, de az nem annyira ide tartozik, úgyhogy visszapattanhatunk egészen odáig, hogyha úgy érzed. Uh-huh.
Hát az biztos, hogy azt érdemes megemlíteni, hogy az AI-nak a geopolitikai súlyát, azt mind a kínai, mind az amerikai fél 2017-ben legkésőbb fölismerte.
Van tehát egy nem arról van szó, hogy amikor mi rácsaptunk, hogy a ChatGPT és hirtelen a generatív AI másfél évvel ezelőtt tűnt úgy sokaknak, hogy úristen, itt valami nagy dolog történik, azért ez korábbi sztori.
Abszolút. Van egy 2017-es New Generation AI Plan-nek fordított kínai dokumentum, amit a kínai kommunista párt adott ki, mint hivatalos okmányt, és ez már mint stratégiai prioritást jelöli meg az AI fejlesztést, és 2030-ra paritásba szeretne jutni az USA-val a képességben. 2017-2018-ra ezt le is reagálja az USA. A Nemzetbiztonsági Bizottságnak van egy saját jelentése még 2018-ban, hogy bizony-bizony itt ez egy komoly geopolitikai tényezés, ezzel valamit rivalizálni kell, vagy hát valamit meg kell akadályozni Kína paritását. De hogy miért? Ez is egy érdekes kérdés. Ugye egyrésztről nézhetjük onnan, hogy egy szoftver, tehát az AI az egy szoftver kérdés, és akkor hát jó, majd nem adjuk nekik oda a szoftvert, és akkor majd jó lesz minden, ugye? Hát ennyiben nem, mert hogy a kontextus az már akkor is, főként meg most is, ez az open science. Tehát az a norma, hogy igazság szerint AI-t, mint tudományt meglehetősen nehéz csinálni izolációban. Ha én leülök és egyedül gondolkodom, akkor ti töredékére nem jutok, mint hogyha el tudom olvasni az összes publikációt. Tehát a mostani norma az, hogy nyíltan csináljuk a tudományt. Ha nyíltan csináljuk a tudományt, akkor mindenki más is utánunk tudja csinálni a tudományt. Tehát ennek van egy ilyen pozitív, ám de negatív mellékhatása is. És ha megfigyeltétek, egyébként a hardware szintre terelődött nagyon sok, és megint csak nem most, még a Biden kormány alatt a rivalizálás, ahol is az volt a mondás, hogy jó, rendben van, nem tudjuk a szoftvert megakadályozni, de akadályozzuk meg a hardvert, hogy kínai kézbe kerüljön, ne adjunk nekik olyan új cutting edge eszközöket, amik velünk paritásban tudnak lenni. És ez a bizonyos Chips Act, ami szintén nem Trump találmány, volt hivatott arra, hogy a legújabb, például Nvidia grafikus kártyákat, amiket használnak a mai tréningre, azokat ne lehessen egyáltalán exportálni Kínába, most persze, hogy egy ilyen embargó mennyire sikeres, azon lehet vitázni. Az a sok, amit kaptunk most nem olyan rég, hogy úristen, egy nagyon hatékony kínai modell jelent meg a DeepSeek formájában, és hogy ez mennyivel kisebb számítási teljesítménnyel is képes hasonló dolgokat elérni, ami aztán vagy igaz, vagy nem. Az azért volt sokkoló, mert az azt jelenti, hogy ez egy egészen rossz stratégia, hogy megpróbáljuk a hardware-t elvágni, mert egy 2-3 generációval korábbi hardware-en is egészen köszönik szépen jó eredményeket tudtak kihozni. Szóval valahogy ez a játéktér.
És most mi változott Trump idején?
Trump idején igazság szerint meglepő módon csak az általánosságát ennek a geopolitikai feszültségnek ad egy ilyen, hogy mondjam, élesebb szintet ennek, kicsit próbálják pofozgatni, hogy még annyira se lehessen ezt, meg azt, meg amazt exportálni, de hát itt tulajdonképpen az a fókuszpont, ami nagyon nehéz, az, hogy az eddigi fókusz is Tajvanon volt. Miért? Azért, mert domináns százaléka az összes általunk használt félvezetőnek, és ahhoz kapcsolódó összes komplexebb technológiának az tajvani eredeti, vagy tajvanban gyártják, vagy tajvani a licensze, ami nyilvánvalóan azt is jelenti, hogy, hogy Tajvan egyben reprezentálja azt is, hogyha ha Kína tulajdonképpen például megpróbálná elfoglalni Tajvant, akkor az egyben rátenni a kezét erre a globális erőforrása is. Más kérdés, hogy a tajvaniak is tudják ezt, tulajdonképpen ezzel védekeznek két irányba, egyrészt Kína ellen úgy, hogy de egyébként mindent felrobbantunk, ha megjelentek a horizonton, ami természetesen egy érdekes ötlet, csak nem sokat segít nekünk. Másrésztről meg kifejezetten azzal próbálkoznak, hogy de kedves nyugat, elveszítitek az egyik legfontosabb technológiai előnyötöket akkor, ha hagytok minket veszni. Uh-huh. Érdemes egy kicsit egyébként még ezen távolban is gondolkodni. Uh-huh.
Európa hol tart egyébként? Mert Európa ebben a mostani helyzetben lehetőséget lát, hogy nagyobb játékos legyen, Amerika hátrébb húzódik, elhangzott már a kiszáll a világ csendőre szerepéből mondat is a műsorban, de ez mondjuk kimaradtan az AI fejlesztésnél látszik-e, illetve hol tart egyáltalán ebben a versenyben, mert meg sem említettük, annyira jelentéktelen lenne?
Igazság szerint itt megint hardware-re és szoftverre kell osztani a dolgokat. A hardware téren ott vannak előnyeink, olyan előnyeink, amik nem nyilvánvalóak. Tehát hogy ez egy érdekes értéklánc, mert mindenki Tajvant emlegeti, akik legyártanak valamit, de a tajvaniak holland gépeken gyártanak, a holland gépek pedig német Zeiss optikákkal működnek, tehát azért ez egy érdekes helyzet, hogy ha nagyon akarna Európa egyébként, és lenne benne elég vállalkozó szellem, akkor maga is megpróbálhatna nyilván azt a néhány évtizednyi gyártástechnológiai know-how-t, amit Tajvanban felhalmozódott, behozni nem könnyű, de nem lehetetlen. Tehát ugye ez egy érdekes helyzet, hogy van egy ilyen csendes harmadik szerepe a hardware terén a Európának, amit igenis ki tudhat használni. Szoftver terén egy kicsikét más a helyzet, megint csak az alapkutatás és a üzleti alkalmazás feszültsége az, ami jelen van. Nyilván az USA-ban van egy ilyen ciklus, ami amiatt, hogy nagyon sok alapkutatási tevékenység fordul át kifejezetten praktikusan üzletbe, és lehet ezért óriási kockázati tőkéket bevonni, ezért sokkal dinamikusabb az a közeg, amiben mondjuk kutatók átjárnak az üzleti szférába, és vice versa. Európában rengeteg jó kutatónk van, akik nem igazán járnak át könnyedén pont a kockázati tőke ökoszisztéma hiánya miatt abba az irányba, hogy akkor alkalmazottan valamilyen szolgáltatásokat hozzanak létre. Meglátjuk, hogy egyébként ez a stratégiai autonómia felé való elmozdulás, ez megindít-e olyan például akár kormányzati megrendeléseket, amik adnak egy olyan kontextust, ami miatt már megéri elindítani ezt a befektetési hullámot. Uh-huh.
Egy utolsó kérdés lenne még. A DeepSeek kapcsán volt egy selejtett félreeső megjegyzésed, hogy még azt nem tudjuk, hogy igazából milyen meg, hogy mennyit tud, meg mit tud, nincsenek erről nagyon pontos adatok. Viszont akkor a nagy képet, ha nézzük, akkor a Kína és Amerika közti AI versenyben hogy állunk ott, milyen dinamikák látszanak, amik mondjuk egyértelműen ki áll jobban, kifejlődik jobban.
Hogy a DeepSeek mit tud, azt elég jól tudhatjuk mérni, hogy ez mennyibe került, az az, ami kicsit
homályosabb. Ja, értem. Uh-huh. Okay.
Vagyis, hogy hát igen, hogy ez tényleg annyiból és úgy és azon és akkor, vagy annak tízszeresén, és beleszámítjuk még a szomszéd villanyszámláját is, az egy érdekes kérdés. A technológiai szintje ezeknek a modelleknek az közel azonos abból, amit látunk. De az fontos látni, hogy amit nem látunk, tehát mi általában a jéghegy csúcsát fogyasztjuk. Valamilyen technológiák már eléggé éretnek, minősülnek ahhoz, hogy egyébként van egy olyan keretezés, vagy egy olyan fogyaszthatóvá tétel, ami miatt rá lehet ezt szabadítani a piacra. Ki kell találni, hogy mi az a kontextus, például ezeknél az új reasoning típusú modelleknél, amik mondjuk el tudnak hosszabb időt tölteni azzal, hogy mélyebb választ adjanak. Ez látszik, hogy időbe telt, mire az OpenAI is kitalálta, hogy akkor van ez a deep research, de akkor a research lesz az a felhasználási eset, a kutatás, amikor te akarsz magadnak mondjuk egy marketing kutatást csinálni, vagy egy alapkutató egy alapkutatást. Na ez lesz az a terület, ahol ez elható. Ez nem azt jelenti, hogy ez a technológia előtte nem volt legalábbis darabjaiban kész. Vagyis, hogy van egy olyan helyzet, hogy amit látunk, abban eléggé közel vagyunk a paritáshoz, de az a kérdés, hogy mi az, amit nem látunk.
Oké. Okay. Na majd erről is beszélünk még. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és elmondtad mindezt. Szép napot, jó munkát!
Köszönöm, szép napot, sziasztok!
Szervusz! Szabados Levente, a Frankfurt School docense, a Neuron Solutions társalapítója volt a vendégünk a Heuréka rovatban.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha, aha, aha.
És már csak egy gyors elköszönésre van idő. Mikor lesz Millás reggeli? Holnap?
Ezt tőlem kérdezed?
Nem,
6.30-tól vagy.
De mindenképpen próbáltalak valami meglepővel bevonni, de nem sikerült. Adta magát nyilván.
Furcsa szóval... volt, hogy egyedül ülsz itt.
Macikának ott gyorsan...
Bélflóra helyreállítási problémáim?
Nem. Kapott valami, nem tudom, valami.
Mindegy,
valami hirtelen utolsó 10 percről távoznia kellett. Úgyhogy Maci nevében is köszönjük meg a figyelmet most akkor Andival azzal, hogy hallgassátok továbbra is a Rádió Kafejét. Kiváló műsorok és kiváló zenék következnek, mi pedig holnap Gede kollégával a hosszú, végtelennek tűnő szabadságáról hamarosan visszatérő Gede Balázs kollégával várunk ismét titeket. Szép napot, sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.